Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ebben a virtuális zarándoklási műsorban, hiszen úgy gondolatban zarándokolunk, és ebben a borongos őszi időben bizony jól is esik bent a meleg szobába zarándokolni. Persze kint is szép, megfelelően fölöltözve és megfelelő bakancsal, de hát most egyelőre maradunk a szobába, és gondolatban zarándokolunk. A két héttel ezelőtti legutóbbi adásban, ami szeptember 18-án volt, arról hallhattak a kedves hallgatók, hogy mi minden érdekes dolog van Zsámbékon, hiszen a útjaink során, ugye zarándokutunk, túrautunk során Zsámbékra jutottunk el. És hát ez a Zsámbék olyan település, ma már város, mégpedig 2009. július 1-je óta város, ahol igen sok látnivaló van. Talán emlékeznek még a kedves hallgatók arra, hogy említettem, hogy itt még kőkorszakban is, pattintott kőkorszakban is laktak emberek, illetve jelentős kelta és eraviszkusz eredetű emlékek vannak, és elmondtam akkor ugye, hogy magam sem tudtam, kik ezek az eraviszkuszok, de hát meg utána néztem aztán, és hát egy régi nép, aki itt élt ezen a területen, ahol most ma mi élünk. Utána rómaiak jöttek, és persze közben voltak még az avarok is, és ilyen leletek is előkerültek itt Zsámbék környékén. Nagyon érdekes például egy kelta postakocsi maradványai, ami egészen izgalmas és érdekes dolog. Ez pillanatnyilag a Nemzeti Múzeumban van. Tehát nagyon régóta fontos hely volt Zsámbék, meg pedig fontos és forgalmas kereskedelmi út mentén feküdt. És hát aztán a történelem mindenféle izgalmat hozott. Az 1050-es években kőtemplom állt már itt, és harmadik Béla király feleségének, a francia király húgának, K.P. Margitnak a kíséretében 1186-ban az országban érkező Ajnár lovagok adományozta Zsámbékot és környékét már harmadik Béla király. Azután 1220 körül a korábbi templom helyén a késő románkori gótikus háromhajós bazilikát építettek. Ma ugye már ez a templom rom, de nagyon markáns és nagyon jellegzetes templom rom Zsámbékon, és hát az országnak egyik kiemelkedő műemléke. És építesz történetileg is nagyon jelentős emlék. Aztán mellette van, ma már szintén romos állapotban, a premontreien monostora. Majd premontreiekről még hallunk itt Zsámbékon, de egyelőre megyünk tovább a történetben. A tatárok a templomot a községgel együtt elpusztították, de IV. Béla király újjáépítette. 1467-ben Mátyás király mezővárosi rangra emelte. Aztán történelmünk során jöttek a viharok, ugye 1541-ben a törökök Zsámbékot is elfoglalták, és 145 évig birtokolták. Fontos útvonal védelmére erősséget építettek itt, tehát számunkra is egy fontos útvonal volt ez. A török uralom alatt megrongálódott a templom még jobban, és a kolostor, és utána aztán már nem építették újra azt a régi templomot, így maradt meg nekünk rom templomként. A 1710-es években, miután a Zichy család megvásárolta a települést, gyorsan fejlődésnek indult, és sváb telepeseket hoztak ide, akik felépítették a templomot, de 1763-ban Komáromban volt egy nagy földrengés, ami megint tönkre tette, megrongálta a templomot, és hát ezután már egyáltalán nem építették újjá. Ennek a maradványait láthatjuk ma is. A 1737-39-es pestis és kolera járvány emlékét láthatjuk a faluban, amelyben 827 lakos halt meg. Egy fogadalmi szobor őrzi emlékét. A II. Világháború szintén haszintérré változtatta Zsámbékot, hiszen a főváros közelében, fontos útvonalon helyezkedik el. 46-ban pedig a sváb lakosság 95%-át kitelepítették Németországba. Helyükre az Alföldről érkeztek telepesek. No, akkor térjünk át arra a templomra, amelyet 1749 és 54 között építettek, amikor már szinte csak sváb lakosok voltak ezen a településen keresztelő Szent János tiszteletére építették ezt a templomot. A templomot a környék urainak, az icsieknek szolgálatában álló építészek tervezték. A templom felépítése után és később is problémát jelentett egy olyan javadalom hiánya, amely az egyházközséghez tartozott volna, és amiből fedezni lehetett volna a templom fenntartásának költségeit. Szükség is lett volna erre, hiszen már az 1763-as földrengés is okozott károkat, a 19. század közepén a teljes felújítás is már szükségessé vált a templom megrongálódott állapota miatt. Az építkezések során azonban annyira átépítették ezt a keresztelő Szent János templomot, hogy 1868-ban újra kellett szentelni. A világháború is súlyos károkat okozott, ugye az első is, meg a második is. De végül is a barokk stílusban épült templom ma is áll, és működik, és él. Az emlékmű, amely itt Zsámbékon áll a kastéllyal szemben, nem teljes. Az oszlopfejről hiányzik az Immaculata szobor, az a Szűz Máriát ábrázoló szobor. Egy érdekes összefüggő terület van Zsámbék belterületén, amely a kitelepítésig itt élt német lakosság borászati hagyományainak emlékét őrzi. A mélyfekvésű ovális területen egykor 70 épületből álló pincesor volt, amelyből napjainkra 20-30 különböző állapotú pince, néhány présház és 3 parasztház maradt fenn csupán. Civil összefogással és önkormányzati segítséggel megmentették a Lammgrub Egyesület. Mentette meg ezt összefogással ezt a területet. Ma műemléki és természetvédelmi terület is egyben egy érdekes színfoltja Zsámbéknak. De van itt még más érdekes színfolt is, például a Lámpa Múzeum, amelyik Guinness rekordot is elnyert. Boruss Ferenc kitartó gyűjtő munkájának eredményeképpen jött létre 1979-ben a Lámpa Múzeum. Ma már több mint 1100 világító tárgy található a múzeumban. A mesteri finomsággal kidolgozott kínai és meissen-i porcelán lámpáktól kezdve az egyszerű vasúti fényforrásokig, mécsesekig. Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi mércével mérve is páratlan kollekció 1995-ben került a Guinness rekordok könyvébe. Tagjai közé választotta az Amerikai Nemzetközi Lámpaklub és az Ausztrál Múzeumok Társasága is. Szóval kihúzhatjuk magunkat, ez egy nagyon komoly dolog, de ahogy rápillantok az órára, látom, hogy 11 óra és 00 perc, valamint 37 másodperc van, úgyhogy ahogy szoktuk mondani a pontos időt, mondom is, és egy kis zenét kérünk majd, és hadd említsem meg, hogy Pál Völgyi Sándor az, aki mindig segít nekem a szép zenék kikeresésében, és nagyon köszönöm neki innen is a segítséget és a szolgálatot, és most egy kis zene közben megpróbáljuk felhívni Puskás Antal atyát, aki egy izgalmas vállalkozásról fog nekünk beszélni. Zene talán éppen egy körmenetről szól, hiszen hallottuk a csengettyűk szavát, és most nagy szeretettel köszöntöm Puskás Antal atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké elmenni is köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy végre sikerül beszélnünk, hiszen Antal atya nagyon elfoglalt volt az elmúlt időben, Medjugorjéban is járt többek között, ugye, és hát nyilván készül a páros 70-re. No, atya, az a páros 70 mit is jelent? Mert ugye én elolvastam, és hogy mindenféle útvonalak is vannak, de hogy alakult ki egyáltalán, hogy egy ilyen kihívásszerű túra, zarándoklat, és ugyanakkor pedig különböző, hogy mondjam, jármódokat vállaló embereknek is szóló zarándoklat. Hogy alakult ki ez a Pálos 70?
Hát néhány barátunk, akik egyébként már túrázók és túravezetők, úgy gondolták, hogy jó lenne egy ilyen Pálos rendhez közeli zarándoklatot szervezni, és hát így született meg gyakorlatilag a Mária útnak a útvonalán mentén a Pálos 70 zarándoklat, ami gyakorlatilag 70 kilométeres, ahogy a nevéből is kitűnik, de vannak rövidebb szakaszok is, mindegyik egy külön névvel rendelkezik, Vezér Ferenc, Virág Benedek, aztán a legnagyobb ugye ez a Fehér Barátok nyomában, ez a háromnapos, ami gyakorlatilag péntek, szombat, vasárnap.
No, akkor menjünk sorba ezeken. Ugye ez a három napos, hát nyilván azért, ahogy itt látom a kilométereket, hát azért ehhez is kell, hogy mondjam, edzettség, hiszen ez elég nagy adagok vannak, ugye 2x35 kilométer, plusz a végén ugye 7 kilométer, egy kicsit pihenő idő is legyen benne. Kik számára szervezték ezt a fajta zarándoklatot?
Mindenképpen olyanok számára, akik már rendelkeznek túrázó tapasztalattal, nem csak zarándok tapasztalattal, hanem túrázóval is, mert hogy vannak igen nehéz szakaszok benne, föl a hegynek, le a hegyről, éjszakai túra is van benne, tehát hogy éjszaka megyünk az erdőn keresztül, és tényleg maga a táv is egy igen megterhelő lehet annak, aki még most először menne zarándoklatra.
Tehát aki most először menne, azoknak inkább a kisebb távokat ajánljuk, majd ezek is sorra kerülnek, de most van itt egy olyan, ami Pálos 70 teljesítménytúra.
Igen, ilyen is van, ez szombaton indul, maga a rendes zarándoklat az pénteken indul, de viszont szombaton a teljesítménytúra ugyancsak a Sziklatemplomtól az egy nap alatt járja be ezt a 70-es távot, ugye Budapest Sziklatemplomtól Mária Nosztráig.
Ez fantasztikus, ezt lehet ezt bírni?
Hát természetesen, akik ebben gyakorlottak, az van 100 kilométer is egy nap, Kinizsi.
Hát de fantasztikus, hát ez majdnem, hogy futva kell tenni, nem? Tehát elég jó tempóba kell gyalogolni.
Tempósan, bizonyám.
Igen. Bizonyám. Szóval ez egy igazi teljesítménytúra. Szóval egy nagyon jó kihívás ez fiataloknak, hogy hát bizony kipróbálni, hogy tudom-e ezt a távot egybe legyalogolni. Ugye hajnaltól gondolom késő estig kell gyalogolni.
Így van, hogy éjszaka ér oda az ember a célpontba.
Ez igen. És azt is olvastam itt valahol, hogy a zarándokokat ugye pálos atyák kísérik. Most egy huncut kérdésem van. Ez a 70-esen is ott vannak a pálos atyák közül valaki?
Hát ott vannak csak a 70-esen a pálos atyák. Tehát én végig gyalogolom az egészet például, ha a Jóisten is engedi.
És a melyiket? A háromnaposat, vagy az egynaposat?
Háromnaposat.
És az egynaposon? Van pálos atya?
A teljesítménytúrán?
Igen.
Hát azon nincsen pálos atya. Mindjárt ott vannak a zarándoklaton, rajtam kívül még ketten.
Igen.
Hiszen az lelki pásztori feladat is van ott.
Igen.
Mondtatás, elmélkedések, hát...
Igen.
De lehet, hogy majd a jövőben akad olyan is, aki teljesítménytúrára megy.
Hát igen, hajrá fiatal pálosok, némi gyakorlás után ugye meg lehetne csinálni, milyen szép is lenne. No, aztán van egy olyan, hogy boldog özséb.
Igen.
Ez ugye ez egy rövidebb szakasz, Csobánkáról indul.
Így van.
És szintén Mária Nostrára érkezik. És egy nagyon szép útvonalat jár be, ahogy itt nézem a tájékoztatót. Aztán van olyan, amelyik Csobánkáról indul, hogy is van, nem, Budapest Sziklatemplomtól indul, és Csobánkára, tehát ezek a szakaszok, igen. Tehát különböző szakaszok vannak, és tulajdonképpen lehet egy-egy szakasz is teljesíteni, ugye?
Lehet külön szakaszokat is teljesíteni, így van, nem kell a nagy zarándok csoporttal indulni, akár családdal, vagy kisebb közösséggel elmegy az ember. Az a különleges benne, hogy vannak ellenőrzőpontok, mindenhol várják az embereket pecsételni, lehet egy kis frissítő is van, tehát csak ezen a három napon összesen, de egyébként maga az arándok út az mindig ott van.
Igen, ezt kérdeztem volna is a pecsételő helyeket, ugye én valamikor kék túráztam, és hát nem nagyon fontos volt, hogy megtaláljuk a pecsétet valahol. Tehát akkor ez a pálos 70-nél is van egy ilyen lehetőség ezen a három napon, hogy vannak ellenőrző pontok, ahol hát igazolást lehet kapni arra, hogy az ember tényleg ott járt, és tényleg megcsinálta a különböző távokat. Azt hiszem, hogy ebben jól bele lehet az emberek gyalogolnia magát, hiszen ugye van olyan szakasz is, ami gyermekzarándoklat. Ez nagyon aranyos.
Igen, ezt külön kiemelném. Ez egy nagyon rövid táv, 3 kilométer az egész. A Normafától megy Budaszentlőrincig, a kolostorról még. Ott van 100 körüli, vagy talán még több óvodás, a szüleikkel mennek. Persze egy kicsit más tempó, nem egy teljesítménytúra. De mégiscsak nagyon szépen fölépített, ott is van egy pálosatya, gyermekekkel, és akkor egy külön füzetet kapnak azok, akik elindulnak az arándoklaton, ebben van a pecsételés, és van egy, hát ha nincs valakivel így külön vezető, akkor maga a füzet is ezt a szerepet szolgálja, hogy elmélkedésekkel, leírásokkal segítse az arándokot.
Hát ez nagyon izgalmas. A családoknak nagyon ajánlható, hogy a gyerekekkel menjenek el, hát ha beleszeretnek a gyerekek az arándoklásba. Ugye?
Így kell kezdeni.
Így van. És hát aztán persze van olyan is, ami szobról megy a Mária Nostrai Bazilikához, ez magyarok nagyasszonya névre hallgat, ez az arándok szakasz. És hát ez 7 kilométer, ami felnőtt embereknek, talán idősebb korosztálynak is még elviselhető. Ez nem tudom, atya, hogy ez mennyire meredek szakasz.
Ez egy jó ideig fölfelé megy a hegynek. Nem olyan nem meredek, de fölfelé emelkedik. Tehát gyakorlatilag szoktól Mária Nostráig azért van szintkülönbség. Most nem tudom megmondani, hogy méterben mennyi. Talán egy 200 méter.
Igen, tehát járható, de azért ahhoz is kell egy kis szufla.
Igen, igen. Az megérkezik a búcsúi szentmisére ez az ajánlata.
Igen, és akkor még van a Szikla templomtól Mária remetére. Uh-huh. A Vezér Ferenc az 20 kilométerre van ugye meghirdetve vagy becsülve. Tehát, hogy akkor ezért egy nap alatt megtehető, ugye?
Igen. Az egy nagyon-nagyon kényelmes egy nap, igen. Mária remetén egyébként ott lesz szentmise, van 2 és 3 óra között az egész zarándokcsoportnak, ez péntek délután, és ennek a misének a keretében lelki adoptálást is végzünk most már másodjára, amiről biztos hallottak már Mári Rádion is keresztül a hallgatók.
Igen, de az ugye március 25-én szokott lenni, nem?
Hát igen, az az ünnepélyes, de egyébként bármikor lehet.
Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos, azt hiszem, különösen itt nekünk Magyarországon, hogy hát megszülessenek a gyerekek. És akkor még egyet, hogy tehát hogyan lehet, kell-e regisztrálni, hogyan lehet jelentkezni ezekre a túrákra, vagy a kisebb szakaszokra nem kell jelentkezni. Erről még egy kicsit, atya, ha mondana nekünk dolgokat.
Hát az igazság az, hogy szeptember 30-ával lezárult a jelentkezés, de hogyha valaki nagyon szeretne még, akkor a honlapon, pálos70.hu honlapon fölhívhatja a szervezőket, és akkor megmondják, hogy mi a teendő.
Hogy van-e még hely, ugye, mert a hosszabb túrákhoz nyilván, ugye pláne 3 naposhoz, hát ahhoz szállás is, meg minden kell. Tehát nem biztos, hogy van hely már, de minden esetre a napi szakaszokra viszont vidáman be lehet csatlakozni.
Igen, ahol nincs
igen.
Szállás, ott igen.
Most Antal, hogy azt hadd kérdezzem még meg, hogy ugye a lelki vezetés, tehát jelen van a 3 napos zarándoklaton a lelki vezetés. Ez mit jelent?
Ez annyit jelent, hogy van ott atya, és van szerzetes, 2 szerzetes nővér is jön, akik együtt zarándokolnak a többiekkel.
Bocsánat, ők pálos nővérek?
Nem, az egyik bencés nővér, igen. A másik pedig Jézus szíve. Hogy is van ez?
Oh, igen, tudom, a Jézus szívnő, ja. A hitoktatós nővérek, nem?
Nem, egészen. Nem? Bocsánat, most
a Sacré-Cœur nővérek?
A Sacré-Cœur, bocsánat. Aha,
igen, az a Szent Szív, igen.
Így van, igen.
Igen, Szent Szív nővérek. Na, nagyon stram. Valahol a Magyar Kurírból olvastam, azt hiszem, hogy valamelyik Szent Szív nővér volt Rómában is egy ilyen nagyobb zarándoklaton. Na, ez csak egy zárójelbe.
Tehát a lelki vezetés gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott vannak velünk, lehet velük beszélgetni, a atyáknál lehet gyónni természetesen, és közben elhangzanak elmélkedések, mik segítik az zarándokot az elmélyülésben, imádságban. Hát körülbelül ennyi.
Nagyon-nagyon-nagyon szép és izgalmas program, és hát azt még, hogy a kisebb szakaszoknál ott van lelkivezetés, vagy ott van valami füzetke, ami alapján lehet az embernek elmélkedni, azok hogy vannak a kisebb zarándoklatok?
A lelkivezetés az csak a nagy fehér barátok után elnevezésű zarándokok szakaszon van, egyébként pedig, ahogy mondtam, csak a füzet.
Igen, de a füzet van.
Füzet van, érdemes komolyan belenézni, és tényleg nagyon jó elmélkedések vannak benne. Van egy mottója a mostani zarándoklatnak, a vincit qui se, vincit latinul, vagyis az győz, aki önmagát győzi le, és erre épül az egész füzetnek az elmélkedési anyaga, tehát mit jelent legyőzni önmagunkban bizonyos hegyeket, dombokat, és ezt a füzet tényleg segíti.
Na most ezt a füzetet hol lehet megszerezni?
Ezt a Szikla templomnál, pénteken és szombaton.
És bárki megveheti, megszerezheti, vagy pedig
minden hogy esetre van ez? Érdemes telefonálni, mert hogy számozottan vannak füzetek.
Uh-huh.
Azok, akik regisztráltak, de szokott
Értem.
Maradni sok füzet,
Értem.
Tehát ha telefonálnak, akkor az.
Na, mert most bennem fölmerült egy ilyen huncut gondolat, hogy szívesen elszaladnék egy ilyen füzetért, bár most nekem az zarándoklás különböző családi gondjai miatt nem aktuális, de egy ilyen füzetet szívesen elcsípnék. Uh-huh. Tehát akkor végül is, aki nem regisztrált és nem megy az zarándoklatra, az is reménykedhet abban, hogy a végén majd elcsíp még egy ilyen maradék füzetet.
Így van, érdemes telefonálni, mondom.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó zarándoklatot kívánok, sok-sok kegyelemmel, és jó erőnlétet, és jó bakancsokat. Azt hiszem, a pálosok ebbe különben is nagyok, nem?
A bakancsokban?
De nekem régi emléken van Csenszóvából, amikor egy pálos atya, hát nagyon régen volt, és hát nekem az akkor szenzáció volt, mert ugye mi itten a kommunizmusban éltünk, és nem voltak láthatóan pálos atyáink. Uh-huh. Tehát látható állapotban, és ott a fehér habitus alatt volt egy bizony egy jó nagy bakancs volt, úgyhogy ez úgy megmaradt nekem, hogy hát a pálos atyák és a bakancs az úgy összetartozik. Nagyon szépen köszönöm, atya,
köszönöm,
hogy beszélhettünk. Jó Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenökké, amen.
Erről a szép angyalos énekről mindjárt Andocs jut eszembe, mert ott van az angyalos Szűz Mária, és a templom tele van angyalkákkal, és nagyon szép emlékem fűződik ehhez, egy ilyen plébániai zarándoklat során voltunk ott. No, egy kicsit tehát lelkesítsük az ismerőseinket, rokonainkat, akik járóképesek, hogy bizony érdemes részt venni a pálosok által szervezett zarándoklaton ezen a hétvégén, tehát péntek, szombat, vasárnap, akár a háromnaposon, aki bírja, aki meg csak kevesebbet tud teljesíteni, annak is érdemes becsatlakozni mindenképpen, akár csak elmenni a Szikla templomba, és ott egy jót imádkozni, és esetleg hozzájutni egy ilyen zarándok füzethez is. Menjünk most még egy csöppet vissza Zsámbékra, hogy aztán végre a következő adásba, ami majd 2 hét múlva lesz, elindulhassunk már végre tovább Zsámbékról. Itt nagyon fontos és nagyon nagy szeretettel megemlítem a premontrei női kanonok rendet, a nővéreknek, premontrei nővéreknek a rendjét, hiszen ők most itt telepedtek meg Zsámbékon. A női kanonok rend itt tulajdonképpen csak 1989-ben telepedett le. Korábban is már az országban voltak, de tudjuk hazánknak a különböző viszontagságos történelmének viszontagságos eseményeit. Tehát ugye 50-ben őket is feloszlatták, ahogy minden más szerzetes rendet feloszlattak. És most a rendszerváltozás után 1989-ben telepedtek le ismét Zsámbékon, és fantasztikus sok munkát végeznek. Gyakorlatilag a templomi szolgálatot látják el, és emellett a hitoktatásban vesznek részt, sőt, 3 szociális indítatású intézményük is van, melyeknek ugye fenntartják, és hát a lelkiségét vezetik, irányítják. Ez a három intézmény a Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a Premontrei Napközi Otthon és a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola. A Szent Norbert Karitatív Alapítvány és a Premontrei Napközi Otthon 1993-ban létesült a faluban élő szegény családok mindennapos gondjainak enyhítésére. A napközi otthon az 6-tól 16 éves tanulóit felekezeti hovatartozás nélkül segít ingyenes napközbeni ellátással, hogy fel tudjanak zárkózni jobban a oktatás követelményeihez. És ma már ebben a napközi otthonban 75 tanuló van, akiknek 40%-a cigány származású gyermek, 70%-a pedig enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek. Azt hiszem, hogy a nővérek mindenképpen megérdemlik, hogy imádkozzunk értük, hogy ezeket a komoly és fontos feladatokat valóban legyen erejük, testi és lelki erejük végezni. És 1996-ban megalakították a Zsámbéki Premontrei szakiskolát, ami tulajdonképpen a napköziben nevelt gyermekeik számára biztosít lehetőséget a továbbtanuláshoz, hiszen látták, hogy ezek a gyerekek a hétköznapi gimnáziumokban és iskolákban nem nagyon tudnak beilleszkedni, az ő képességeik ahhoz mások. És a 2006-ban pedig a rend az önkormányzattól szerződés keretében átvállalta a Zsámbék község szociális ellátásának szolgálatát is. És akkor most, kedves hallgatóink, ránézek arra a gonosz órára, és már megint csak egy perc van hátra, úgyhogy annyi marad, hogy kérem, hogy szeretettel imádkozzanak a zsámbéki premontrei nővérekért, imádkozzanak a Pálos 70 sikereiért, hiszen a Pálos atyák ugye magyar alapítású rend, és teljesen a mieink, úgyhogy fontos, hogy lelkileg is kísérjük őket ezen a zarándoklaton, akkor is, hogyha ténylegesen nem tudunk már velük gyalogolni, mert hogy ugye lassan kimegyünk a gyaloglási korszakból, ugye szépen mondtam. No, és akkor két hét múlva újra találkozunk, és nagy szeretettel köszöntök addig is mindenkit, összes virtuális zarándoklót, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.